Isten igéjét most két helyről fogom felolvasni. Első ízben a első korintusiakhoz írott levélnek a harmadik fejezetéből, a hatodik verstől a kilencedikig, ami így hangzik. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek. És mindegyik a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje vagytok. A másik pedig Márk evangéliumában található, a negyedik fejezetben, a 26. verstől. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe. Azután alszik és felkel. Éjjel és nappal a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sarlót, mert itt az aratás. Most részletesen nem fejteném ki, hogy az első részből felolvasottakban milyen témák vannak, de van közöttük néhány olyan, ami az utóbbi időben nagyon-nagyon foglalkoztat engem, és ez többek között a kiválasztásnak a témája. De úgy érzem, hogy ezzel kapcsolatban, minthogyha eltévedtem volna Isten titkaiban, de mégsem nagy a kétségbeesés, inkább nagy a csodálkozás, mert noha kevésbé értek, de inkább a csodálat tölt el, és a csodálkozás. Ezzel együtt ugyanakkor azért is gondolkozom sokat a kiválasztás témáján, mert nagyon sok olyan szerettem van, vagy olyan barátom, vagy olyan kollégám, akire aggódva gondolok, hogyha az üdvösségére nézek. Noha annak ellenére, hogy Jézus megtiltotta nekünk a hegyi beszédben, hogy ne aggodalmaskodjunk, nem mindig sikerül. De talán ő sem veszi rossz néven, hogyha másikért aggódunk. Szóval sokunknak ismerős lehet ez az érzés. Amikor akár a saját üdvösségünkre gondolunk, vagy akár a másikére, akit szeretünk, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Ami azonban érdekes volt számomra, hogy a kiválasztás az nem csak az üdvösségre vonatkozik, hanem a kiválasztás az a munkára is vonatkozik. Ahogyan láttuk azt az előbb felolvasott ige szakaszban, hogy Pál és Apollós Isten munkatársainak neveztetnek, és erre lettek kiválasztva. Sőt, mindenki, aki itt van, Isten munkatársának számít. Közös munkára invitál minket Isten. Szolgálatra, bizonságtételre, Isten országának az építésére. Maradandó kincseket érő munkára. Erre vonatkozik, vagy erre is vonatkozik a kiválasztásunk. Szóval arra választott ki téged Isten a vele való életközösségre, hogy a te szavad, a te bizonságtételed, a te szereteted, ezt is munkába állítsd a másikért. Ez is számít. És Pál kihangsúlyozza, hogy félreértés ne essék. Nem arról van szó, hogy a másik vagy a saját üdvösséged az rajtad múlna, mert hogy világosan lefektette, egyedül isteni a növekedés. De hogy azért van, aki öntöz, és van, aki ültet. És Isten munkatársainak neveztettünk. Nem csupán alattvalóinak, vagy beosztottjainak, hanem munka társainak. Óriási magasságokba emel fel téged az Isten. És hogy mennyire nagy jelentősége van a te munkádnak, a te bizonságtételednek, a te szavadnak, azt egy tanárom a következő mondással szemléltette. Nem tudom, tudjátok-e, de 5 evangélium van. Máté, Márk, Lukács, János, és az 5. pedig a te életed. És az 5 evangélium közül általában az 5. olvassák a legtöbben. Nyitott könyvek vagyunk az emberek számára. Akár tudsz róla, akár nem. És olvasnak az életünkből, hogy Isten az életünkbe hogyan jelenik meg, és hogyan változtat át. Ez az egyik legerősebb evangélium, amit a világnak felkínálhatunk. Nem fognak szólni, hogy éppen olvaslak. De biztos lehetsz abban, hogy olvasnak. Ezt nem ijesztegetésképpen akartam szánni, hanem reményként, hogy a szeretteink bár lehet, hogy távol vannak Istentől, és lehet, hogy nem olvassák az igét, lehet, hogy nem járnak Isten tiszteletre, de az életeden keresztül mégis találkozhatnak Istennel. És ez egy óriási reménység. Úgyhogy bizakodjatok. Szóval Pál a világot, a gyülekezetet Isten szántóföldjéhez hasonlítja. Ez Isten szántóföldje, ez az övé. A munkások mi vagyunk, Isten adja a növekedést, mi pedig a munkatársak vagyunk. És ezzel én most nem szeretném feloldani a kiválasztás, a predestináció és a szabad akaratnak a kérdését, és ezek az igék talán nem is oldják fel ennek a feszültségét. Sokkal inkább bíztatni akarnak minket, ösztökélni arra, hogy álljunk be mi is a munkába a szeretteinkért. Álljunk be a körülöttünk levőkért. Tegyünk meg értük mindent, ami csak tőlünk telik. A többit meg bízzuk Istenre. Mert ő adja a növekedést. Na de hát akkor adódik a kérdés, hogy jó, rendben van, hogyan álljunk be, hogyan végezzük az Úr munkáját, hogyan legyünk jó földművesek, hogyha úgy tetszik. Hogyan végezzük, hogyan mondjuk el? Hogyan mondjuk el azt a többieknek, a munkatársunknak, hogy én egyébként hiszek Jézusban? Hogyan mondjam el, hogy találkoztam Jézussal? Hogyan mondjam el, hogy ő valóban feltámadt a halottak közül, és hogy az én személyes kapcsolatom az voltak éppen egy olyan valakivel van, aki szintelen, szaktalan, láthatatlan, zsidó származású egyébként ember is, és aztán meghalt, és 2000 éve állítólag föltámadt, és most is beszélhetsz vele, csak nem látod és nem hallod. Ugye első nekifutásra óriási kihívások elé állít minket az, hogy hogyan prezentáljuk a hitünket úgy, hogy közben ne tűnjünk bolondnak. De Pál mondja azt, hogy hát erre esélyed sincsen. Tehát a világ szemében bolondok maradunk. Tehát és első nekifutása tényleg ez egy nagyon furcsa történet. És nem magától értetődő egyáltalán. És hát közben pedig bennünk van a kényszer, mert hogy rátekintünk szeretteink elmúlására, tudjuk, hogy az időnk véges, az időnk lejár, senki sem ér tovább 80-90-100 évnél többet, pláne nem Magyarországon. És hát azért mégiscsak aggódunk érte, mert szeretnénk, mert tudjuk, hogy mi az igazság. Tudjuk azt, hogy az ember, ha egyszer meghal, meghal, és Isten színe elé kerül, és ott leszünk Isten ítélő széke előtt. És hogy az élet nem babra megy, nem játékra. Igenis Jézus rá fog nézni az életünkre, és lesz egy ítélet. És beszél Jézus arról, hogy lesz ketté választás. Hogy vannak a juhok, és vannak a kecskék, vannak azok, akiket ismerek, és vannak azok, akiket nem. És vannak, akik a külső sötétségre mennek, és vannak, akik bejönnek az én országomba, a mennyek országába. Tehát, hogy érezzük ennek a feszültségét, de hogy közben meg bennünk van az átutő öröm is, hogy de szeretném megosztani veled is, de szeretném, hogy te is a részese lehetnél, de szeretném bevonni a gyermekemet, a munkatársamat, vagy a házastársamat, vagy a szülőmet. Szeretnék veled egy közösségben lenni Jézussal, mert tudom, hogy ő az élet forrása. De hát hogyan mondjam el? Hogyan mondjam el azt, amit nem lehet? És akkor összejövünk, brainstormingolunk, kitalálunk ötletesebbnél ötletesebb dolgokat, konferenciázunk, alfázunk, bibliakörözünk, kimegyünk az utcára, hangos bemondó, utcai evangelizáció, pamfleteket osztogatunk, kis videókat csinálunk, elmegyünk influencer, akármi, bármit kitalálunk. A fejünk tetejére állunk, csak hogy valahogy elvigyük az üzenetet. És aztán néha hozunk persze hibás döntéseket, és hajlamosak vagyunk aztán saját magunkat ostorozni, hogyha nem sikerül, akkor az lehet, hogy a módszerben van, és hogy nem jól csináltuk. Ugye van, mintha lenne egy megváltott módszer. És hogyha nem sikerült eltalálnom a receptet, akkor ezen múlott. Néhány évvel ezelőtt külföldről, Texasból jött egy kis baptista misszionárius csapat, mentek Keszthelyre evangélizálni. Én még ilyet sosem láttam, csak tévéből, de az egyik ismerősöm azt mondta, hogy nincs-e kedvem eljönni. Hát mondom, ez egy jó kulturális élmény lesz, meg hát mégiscsak evangélium, lehet, hogy ebből valami jó is fog kisülni, nekem furcsa kimenni az utcára, oda menni emberekhez. De hát üssek ő, és hát akkor mentünk, és hát borzasztó kényelmetlenül éreztem magamat. Mondtuk, mentünk oda az embereknek, hívtuk őket egy szombati alkalomra, ami egy sportnapba volt becsomagolva, valahogy el kellett adni ugye azt, hogy ez mégiscsak egy igai alkalom lesz, de azért a körítés a sport, tehát nem, na mindegy. És aztán eljött a szombat, és ketten jöttek el összesen. Két ember. És az egész misszionárius csapat le volt törve, szomorúak voltak, nem jó a módszer, válságstáb, hívjuk össze, gondoljuk újra, és nagyon letörten mentek haza. Van-e módszer? Van-e jó módszer? Hogyan tudjuk az embereket Isten országába behívni, besegíteni? Hát az előbb felolvasott példázatban Jézus mindössze annyit mond, hogy a válasz nem más, mint hogy el kell vetni a magot. Kész. Ennyi. Magvetés. Az Isten országa magvetés útján terjed. Ennyi a formula. Ennyi a ránk vonatkozó rész legalábbis. Az Isten országa magvetés útján terjed. És itt álljon meg egy picit, mert amikor az Isten országáról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a fordításokban elveszik ennek a fogalomnak a gazdagsága vagy a mélysége. Mert hogy itt voltak éppen az áll, hogy az Isten királysága, vagy Isten királyi uralma. Itt nem pusztán egy országról van szó, hanem a királyról és az ő királyi uralmáról. És ez egy óriási különbség. Mert nekünk van egy királyunk, aki eljött, közénk jött, áruhát öltve, felöltötte az emberi testet, közöttünk járt, jót tett, szeretett minket, aztán bevonult a városba, Jeruzsálem városába, a világ közepébe, Szamáron, és egyedül elfoglalta a várost, és bement, és ünnepelték, és aztán megtörtént az ő királyáavatása. Gúnyból palástot öltöttek rá, megkoronázták tövis koszorúval. A keresztre odaírták, hogy a zsidó királya, és amikor fölemelték a kereszten, úgy emeltetett föl, mint király a trónjára, hogy ott és akkor a legkiszolgáltatottabb állapotában legyőzze a te legnagyobb ellenségedet. a bűneidet és a halált. És megtette. Ilyen királyunk van. Ezért invitál minket az ő királyi uralma alá. Mert az ő királyi uralma alatt felelősséget vállal érted. Felelősséget vállal. Nem csak a halálod felett, nem csak a feltámadásod felett. Felelősséget vállal a bűneid felett. A kapcsolataid felett. Felelősséget vállal az összetört életed felett. A gyógyulásod felett. Az anyagi helyzeted felett. A jövőd felett. A kételjeid felett. Az Isten király, vagy a Jézus király uralma alatt történnek a gyógyulások, kapcsolatok helyreállása. Ott kapunk egyedül újrakezdési lehetőséget, ott oldódnak fel azok a szüntelen minket vádló hangok, amik minket jogosan vagy jogtalanul hajtanak, és megnyomorítanak. Vagy az emlékek, amiktől nem tudunk szabadulni, mindezért az Jézus, mint király, felelősséget vállal érte, és uralkodik rajta. Ezért invitál mindenkit az ő királyi uralma alá, és jó alatta élni, jó benne élni, jó ezt a királyt követni, nincs is jobb. Ezért nem mindegy, hogy az Isten országa, vagy az Isten királysága. Szóval hogyan terjed az Isten királysága még egyszer? Jézus mondja, magvetés útján terjed. Hogyan csinálja a magvető? Elhinti a magot, és kész. Elhinti a magot, és aztán megy a dolgára. Elmegy, intézi ügyes-bajos dolgait, elintézi a bankszámlát, megigényli a babaváró hitelt, elmegy a postára, hazamegy, kicsit öntözget, aztán fölébred és látja, hogy a földből kibújt, növekszik, kalásszá formálódik, és a kalászban megérnek a búzaszemek. Úgyhogy miután megtörtént a magvetés, onnantól kezdve neked nincs dolgod. Szeretettel végigkísérheted a folyamatot. Nagyon sokszor ez a legnehezebb. És ez nem kell semmiféle különleges módszer, taktika, ügyeskedés. Nem kell a magad részéről meghatározni, hogy ennek mikor kell, hogy kibújjon. Ez egyszerűen magától terem. Magától terem ez a mag. Mi ez a mag? Jézus nagyon sokszor a magot Isten szavával, Isten igéjével azonosítja. Ez a szó... Ez az isteni szó nagyon hasonlóan viselkedik ehhez a maghoz. Élet sűrűsödik benne össze, és amikor elvettetik a földbe, elvettetik a szíved földjébe, Isten szent lelke elkezd dolgozni benne. És valamikor, valahogy, de gyökeret ver, kihajt, és szépen növekedésnek indul, és hitet teremt, és gyümölcsöket, és megváltást, és kegyelmet. Isten kimunkálja ezt az egészet az ő igéjéből, az ő szavából. Sose felejtsük el, hogy az Isten szavának teremtő hatalma van. Amikor az Isten szavát halljátok, az nem pusztán egy szó. Abban a szóban teremtő hatalom van, mert Istentől származik, Istentől jön. Ő az, aki a világ mindenséget a szavával tartja egyben, teremtette meg. Ő az, aki a szavával embereket gyógyított meg, bűnöket bocsájtott meg. Egyszerűen az ő szavában hatalom rejlik. Úgyhogy amikor Isten szavát halljátok, vagy mondjátok, sose felejtsétek el, hogy ez nem pusztán egy szó, hanem ebben erő van, amely Istentől származik. És Isten azt mondta a szaváról, hogy az a szó, amit én elhintek, vagy kiküldök, sohasem tér vissza hozzám dolga végezetlenül. Úgyhogy jó reménységünk van arra nézve, hogy ha magokat hintünk, akkor az nem célját tévesztett, az elvégzi a dolgát. Akármi is legyen az a dolga, de elvégzi a dolgát, és ebben megnyugodhatunk. A növekedést Isten adja. Mi csak a magot vetjük el. Úgyhogy amikor kimegyünk magot hinteni a gyermekeink életében, a kakaós bögre mellett, vagy a kollégáinknál a kávé mellett, vagy a saját életünkben, akkor ne felejtsük el, hogy Isten teremtő hatalma az, ami dolgozik bennünk, az ő szava által. Szóval ezt végzi el a mag. Isten maga az ő igéje ereje által. Na de mi van akkor, hogyha vetjük az igét, vetjük a magot, telnek, múlnak a napok, a hetek, a hónapok, az évek, és nem történik semmi. Mint például ebben a keszthelyi történetben. Mi van akkor? Mi van akkor, hogyha mi belehirdettük Isten szavát, Isten igéjét, Isten magvát az emberek szívébe, szeretteink szívébe, és hirdetjük, és hirdetjük a bizonyságtételeinken keresztül, a könnyeinken keresztül, de egyszerűen nincsen eredménye. Elhalt volna? Elcsüggethetünk? Pál, Jézus és az egész Szentírás azt mondja, hogy dehogy csüggedjetek el. Eszetekbe ne jusson, mert a magvetés sohasem hiába való. Sohasem hiába való. Még akkor se, hogyha köves talajba esett, vagy letaposott útfélre. Sohasem tudhatod, hogy melyik szavad vagy mozdulatod került a jó talajba, a szívbe. A következő évben egy lelki pásztorral fogok együtt dolgozni kint külföldön, erről egy kicsit később lesz szó, és neki is van egy ilyen története, hogy hintette magot, és volt egy nő, nem volt teljesen gyülekezeti tag, és távol állt a hittől, mondván, hogy annak ellenére, hogy ugye rengetegszer hallotta már Isten szavát, mondván, hogy hát, hogy ez nem hiteles, ez a mag, ez nem lehet hiteles, ez nem igaz. És azért nem igaz, mert nagyon furcsán működünk, mert ez azt állítja, hogy vannak nyulak, vagy hogy a nyúl egy kérődző állat. És hát ugye én tudós ember lévén tudom azt, hogy a nyúl nem kérődző állat, tehát a Biblia nem igaz. Nagyon furcsa. De aztán, amikor a lelki pásztor ezt meghallotta, hátra invitálta a kertjébe, mert éppen nyulakat tartott, és aztán megmutatta neki, hogy valóban a nyúl esetek többségében nem kérődző állat, de van olyan nyúlfajta, nagyon ritka, ami viszont igen. És meg is mutatta, hogy hogyan teszi. És a nő abban a pillanatban több évnyi szunnyadás után, több évnyi magvetés után hirtelen egyszer csak kicsírázott belőle a hit. Egy nyúl miatt. Furcsa. Sohasem tudhatjuk, hogy melyik lesz az a momentum, melyik lesz az a szavunk, melyik lesz az a nyuszink, ami a másikat bevitte az Isten királyi uralma alá. És lehet, hogy évtizedeken át jövünk az alfával, a konferenciákkal, az igéhirdetésekkel, mindennel, és egy ilyen kis apró dologgal történik meg csak aztán a megváltásnak a megvalósítása, alkalmazása, kieszközlése a másik életében, ami nem rajtunk áll, mert a növekedést Isten adja, de mégis beinvitál minket ebbe a folyamatba. És ezért mondja Pál, hogy soha se lankadjunk el, soha se fáradjunk el ebben, mert nem tudhatod, mikor jön el az a pillanat. És Jézus is ebben a példázatban éppen ettől a csüggedéstől és ettől a türelmetlenségtől akar megóvni minket. Ami abból a eredménytelenségből fakad, ami sokszor frusztrál minket. Az a keszthelyi csapat, akit említettem az igehirdetés elején. Noha ők frusztrálta mentek haza, mert ők hintették a magukat, és látszólag nem lett semmi eredménye, de az ő magvetésük hatására történt az, hogy aztán 10 évvel később én most ott tartok, ahol. És ők ezt nem látták, és én se láttam. Egyikünk se vette észre, hogy hova hullanak a magok. De Isten pontosan tudta, pontosan látta. Mert mindig számon tartja az összes magot, és hogy éppen kinek a szívébe mit és mennyit helyezel. Számon tartja. Sohasem hiába való. Sohasem hiába való. A nagyapám gyülekezetében volt egy gyülekezeti tag, aki rengeteget küzdött a házasságában, mert a házastársa nem volt hívő, és hintette a magvakat éveken át. De a férfinek a szív egyre jobban megkeményedett, de ő hintette tovább. És aztán eljött az a nap, amikor súlyos beteg lett, és még jobban megkeményedett a szíved, de a nő csak hintette és hintette. És aztán eljött az a pont, amikor elveszítette az eszméletét, és már csak napok voltak hátra, és a nő hintette és hintette tovább. És aztán eljött az a reggel, amikor kinyitotta a szemét, zokogás közepette, majd megnyugodott, békésen ránézett a feleségére, és azzal a nyugalommal és békével költözött el Istenhez. Mert abban a pillanatban, amikor egymásra néztek, mind a ketten tudták, hogy kicsírázott benne az, amit a felesége évtizedeken átvetett el benne. És abban a reménységben válhattak el egymástól, hogy még viszont látják egymást. Sohasem hiába való a magvetés. Sohasem. Magától terem a föld, először zöldet sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Hogyan vonhatod be a másik embert Isten uralma alá? Hát nem trükkel, nem módszerrel, nem programmal, hanem a szavaddal, a bizonságtételeddel. És a többit pedig Istenre kell bízni, és szeretettel végigkísérni. Ezzel a bátorítással, ezzel a nyugalommal szeretnélek bíztatni titeket, hogy sose felejtsétek el, hogy a gyülekezet a világ Isten szántóföldje. Ti Isten munkatársai vagytok. Isten behív minket abba a munkába, hogy hintsük a magvakat. Számít ránk, nem rajtunk múlik, de számít ránk. A többit pedig rábízhatjuk. És eljön majd az a nap, amikor aratunk, amikor feltámadunk, és egy örökké valóságon át szemlélhetjük a másikban azt a rengeteg munkát, amit benne elvégeztünk. Ez lesz a mi jutalmunk. Ezt készíti el az őt szeretőknek. Egy örökké valóságon át gyönyörködni a mi munkánkban is, amit a gyerekünkben végeztünk el, vagy a szülőnk életében, vagy a kollégánk életében, vagy a nagyszüleink életében, vagy az unokáink életében. Ne adjátok fel, soha se álljatok, soha se lankadjatok meg. Magvetők vagytok, Isten munkatársai. És hogyha most úgy vagy itt, hogy lehet, hogy még nem csirázott ki benned a hit. Nem baj, nem kell sietetni. Isteni a növekedés. Állj elé, és mondd el neki imádságban. Uram, itt vagyok. Itt az én szívem. Törd fel, ez a te szántóföldet. Vesd el, és adj nekem növekedést. Ha munkatárs vagy, és aggódsz a szeretteidért, vigyed elé ezt az egészet imádságban. És mondd, hogy hogyan hinthetnéd még a magvakat. És imádkozz érte, és maradj mellette szeretetben. Még akkor is, hogyha nem látod az eredményét. Soha se adjátok fel, mert ti az Úré vagytok. Az Úr Jézus Krisztus pedig Istené, és Istené a szántóföld, ami ti vagytok. Amen.
Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt a sok képet, amiben szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy a mai ige is az a két ige, amiből felolvasott Krisztusban, ott voltak a képek. Köszönjük ezeket a kerti képeket, köszönjük az öntözést, köszönjük azt, hogy a képek sokszor nem egyértelműek, de nagyon sok minden viszont bennük van. Köszönjük azt, Úr Jézus, hogy Te tanítasz minket ebben, és olyan sok ismerősünkért aggódunk, aki nem jár hitben. És szeretnénk, ha megismerne Téged. És azért szeretnénk, Urunk, mert mi ismerünk Téged. Mert mi szeretünk is, és jónak tartjuk, hogy ez az életünkben megtörténhetett. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy ebben Te vagy a legnagyobb munkás. Hogy ebben Te döntesz, hogy a Te kezedben van. Köszönjük, hogy hatalmas tudásod van, és köszönjük azt is, hogy mégis Te szólsz hozzánk. És Úr Jézus, így imádkozunk. Ahogy az ige buzdított, ahogy az ige hirdetés buzdított és hívott, így imádkozunk mindenkiért, aki körülöttünk van, aki nem hívő. Szeretnénk imádkozni, szeretnénk kitartani ebben. Szeretnénk kérni, hogy áld meg őket, hadd ismerhessenek meg Téged. Te munkálkodj az ő életükben, Te avatkozz be az ő életükbe. Kérünk, Urunk, hogy Te áld meg az ismerőseinket, és a mi munkálkodásunkat és magvetésünket is közöttük. És Úr Jézus, imádkozunk még Budapestért, és imádkozunk Magyarországért. Imádkozunk azért, hogy most nyáron, amikor láttuk Budapesten is a Pride-ot, és láttuk most az új Coca-Cola reklámokat, akkor taníts minket bölcsnek lenni, keresztényeket. Taníts minket, hogy kell szeretni. Taníts minket, hogy kell válaszolni. Taníts minket, hogy kell kiállni. Hogy kell vállalni valamit. Taníts minket elfogadni, de egyben szókimondónak is lenni. Taníts minket gyülekezetként, hogy tudunk egy olyan közösség lenni, amelyik tőled hallja meg és kapja meg azt, hogy reagáljunk egy ilyen társadalmi helyzetre. Taníts minket, vezess minket, add a Te szent lelkedet, add az igazság lelkét, add a bölcsesség lelkét. Add és vezess minket egész gyülekezetként. Ezért kérünk így közösen ebben a kérdésben is. Taníts minket és vezess minket, mert Te vagy az, aki döntesz, Te vagy az, aki vezetsz minket, Te vagy az, aki tervezel és aki tudsz előre mindent. Úr Jézus Krisztus, így imádkozunk hozzád, és így imádkozunk a tőle tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.